Ez itt a kettes számrendszer, továbbra is szervusztok, kedves hallgatók. Még egy egész teljes órán keresztül itt van velünk Bernát József séf, édesszájú séf, mert hogy az újabban a könyveiben édességeket készít és süteményeket, majd a könyvekre is visszatérünk, de egy olyan izgalmas témát kezdtünk el, amit még azt gondolom folytathatnánk, ez pedig az, hogy milyen tulajdonképpen az étteremkultúra, a vendégkultúra itthon Magyarországon, és képzeld el, hogy én találtam egy mondatot, amit fel is írtam tőled, bár 2015-ös mondásod, hogy az európai értelemben vett étteremkultúra az egyáltalán nincs meg Magyarországon. Mondtad ezt ugye pontosan 10 évvel ezelőtt, most is ingatod a fejedet jobbra-balra.
Hát ez még mindig így van.
Tehát, és mit értettél ez alatt, hogy az európai értelemben vett étteremkultúra? Mert én itt arra gondoltam, hogy ott ugye főleg tőlük nyugatabbra sokszor előfordul, hogy akár 2-3-szor is elmennek barátokkal, családdal étterembe, nem ilyen nagyon Michelin-csillagos helyekre.
És ezt mondhatjuk akár, hogy heti szinten.
Heti szinten.
Tehát, ez a baj egyébként, hogy Magyarországon ma már
nincs
luxus.
Pénz.
Luxus az, hogy elmenjünk.
Volt egy időszak, amikor nem volt az?
Mivel, hogy én vidéki vagyok, és mi nem voltunk egy gazdag családba származók,
nem
azt mondani, de régen is ez volt.
Igen.
Tehát, én se jártam étterembe.
Én egy pesti családban éltem, és nem, mi se jártunk
mi étterembe. Mi se, de mi azért, mert anyukám azt mondta, hogy nem jól főznek az étterembe.
Jó, főz ő.
Igen, de valószínűleg ez akkor így is volt.
Akkor így volt.
Meg mi most is van. Tehát, hogy sajnos az a legszomorúbb, hogy azzal egyet tudok érteni, hogy nagyon sok család azt mondja, hogy azért nem mennek el étterembe, mert az ott kapott étel azért az árért nem megfelelő. Vagy az anyuka jobbat főz. Ezt aláírom én is. Sokszor ezzel egyet tudok érteni. Ami nagyon jó lenne, hogy minden séf, minden szakács és minden felszolgáló olyan ételt vigyen ki a vendégnek, amivel ő is elégedett. Nagyon jó sztori, pont most voltam vidéken egy étteremben, egy nagyon felhypolt, és most éppen kapott egy zöld csillagot az étterem, és ott voltunk, hogy avas volt a desszertben a mák. És azt mondta a séf, hogy az nem avas, de annyira avas, hogy az illat alapján megmondta, hogy avas. Uh-huh. És ő azt mondta a séf, hogy az nem avas volt, hanem hogy ez egy speciális eljárás, hogy ők csinálják a mákból a krémet, és akkor, ahogy megmelegszik, akkor lesz egy kicsit keserű íze. És tudod, ilyenkor nem mész bele. Tehát azt mondod, hogy ha ő ezt mondja, akkor jó, és amikor tudod, megmarad a tányéron az egész desszert, és úgy megy vissza a konyhára, azért az sokat elmond. És hogy előbb elkezdtünk beszélgetni arról, hogy hogyan tehetjük a szóvá, hogy valami nem ízlik.
Hogyan képviseljük magunkat.
Pontosan, meg hogy mikor szóljunk. A kedvencem az, hogy nekem van olyan barátom, aki már a felét megette az ételnek, amikor megjegyzi, hogy neki ez túl sós. Nem. Tehát aki már a felét megette az ételnek, az csöndben marad. Nem, ez nagyon fontos szabály. Tehát nekem olyan vendég, aki már több mint a felét megette az ételnek, ne akkor kezdje azt mondani, hogy mi a gondja az étellel. Az első falatnál lehet, hogy kapunk egy sokkot.
De ha akkor talál egy legyet benne.
Az se. Hát ez is tök furcsa például, hogy én az a fajta vagyok, aki talál benne egy hajszálat, kiveszi a tányérszel és befejezi az ételt. Tehát engem ez tökre nem érdekel. Uh-huh. Tökre nem érdekel. Mondjuk talán a légynél azért, vagy egy csótánynál azért megszólnám azt, hogy ne elnézést, hogy ez van benne az ételemben, és hogy nem ezért fizettem. Mondjuk egyszer volt egy nagyon jó sztori, ez Velencében volt, barátokkal elmentünk, és Velencében, vagy Olaszországban, hogyha valaki már járt egy ilyen gyorsabb kiszolgálású étteremben, akkor az úgy szokott lenni, hogy alul van a desszert egy hűtőpultban, és mondjuk itthon Magyarországon a nébik megőrülne ezért, hogy fölötte pedig a hideg előételek, az antipasztik. És volt ott ráksaláta, mindenféle dolog, és akkor a végén, az ebéd végén kértem egy tiramisut, és kijött a tiramisum, és volt benne egy koktélrák. és szóval tettem, hogy elnézés, hogy bele. Valószínűleg, amikor ott szedték, beleesett a tiramisuba egy darab rák, és amikor megjegyeztem azt, hogy van benne egy rák, a csávó azt mondta, hogy nagyon szívesen ajándékba adtuk önnek az előételt. És hogy ez is mókás, hogy elütötte ezzel a poénnal, és én se hepciáskodtam azt, hogy na jó, de most beleesett a rák a tiramisuba.
De az olaszoktól miért fogadjuk el? És
nem az olaszoktól, hanem a stílust fogadtam el.
Ja,
tehát ugye ez is nagyon mókás.
Igen,
van
igen.
Egy másik olyan étterem, ahol visszajáró vendég vagyok. És ott lehet, hogy aznap pont kekec akartam lenni, és hogy volt? Sótlan volt a leves. Igen, majdnapig emlékszem a sztorira. Új felszolgáló vezető került az étterembe, én akkor találkoztam vele először, ő is szerintem velem, és mivel visszajáró heti rendszerességgel ott szoktam ebédelni, ezért...
Ez még mindig Olaszország?
Nem, ez már itthon, uh-huh. Ez már itthon. Hát de jó lenne, hogyha heti rendszerességgel lehetnék Olaszországban enni. Na és hogy beültem, és sótlan volt egy picit a leves, és a marha pörköltből, az öt húsból, az öt nagyobb húsból az egyik kicsit keményebb volt, mint a másik négy. És megkérdezte a fiatal ember, hogy ízlett az ebéd. És mondtam, hogy a leves egy picit sótlan volt. És így elmész a fickó, én halál nyugalomban, hogy József, találta az asztalon sót. Aha, meg tudta sózni a levest? Uh-huh. És úgy jó volt? Uh-huh. Láttam, hogy megette az egészet. Jól esett? Nagyon jól esett, köszönöm. Jó. És a főétel, hát mondom, a marha közül, az öt hús közül az egyik az egy picit keményebb volt, és hogy várjál a fickó. Jól láttam, József, hogy a köretből pont egy ilyen egy falatnyi húsra adagot hagyott meg? Aha, jól lakott? Akkor mi a probléma? És így ránéztem, és mondom, tudja mit, Tamás? Meg az a van.
Nincs probléma.
Nincs probléma. És hogy nekem ezek is tetszenek. Tehát, hogy nem volt bántó. Tehát, hogy én tényleg ilyen tárgyilagosan beszélgettünk, és hogy volt egy állításom, neki volt egy kérdése.
Igen, itt az egész arról szól szerintem, és ez egy ilyen tök ez egy általános társadalmi dolog, hogy az embereknek nincs önbizalmuk, és önismeretük se. Szerintem.
Meg a másik az, hogy nem adjuk meg egymásnak a tisztelet.
De ez onnan jön, hogy nekem nincs önbizalmam, nekem nincs önismeretem, és éppen ezért innentől kezdve ez az összes reakciómra rányomja a bélyegét.
Ez igaz.
Igen, túltolom,
tehát,
agresszív
hogy így,
vagyok.
Így vezetek, igen. Így kommunikálok a gyerekem tanárával, a kollégáimmal, a BKV-re, nem tudom, érted? És akkor így fogok az étterembe is viselkedni, hogy az éttermes személyes értésnek veszi, én meg kapfogok, meg mit tudom én, ahelyett, hogy egy beszélgetést lefolytatnánk, hogy, és találnánk egy megoldást.
Hogy ne probléma legyen, hanem legyen egy helyzet. Tehát legyen egy helyzet, amit ki kell simítani, ki kell csomózni. Én mindig ezt mondom egyébként a helyzetekben, az éttermekben, amikor ez történik. És tényleg mindenki figyeljen saját magára. Tehát amikor egy-egy ilyen szituációban elkezdi magát felhúzni, hogy mikor kezd emelkedni a hangja, mikor kezd hangosabban beszélni, és ott álljon meg. Tényleg számoljon el 10-ig, és menjen vissza arra a beszélgetés kezdésre, amikor elkezdte megjegyezni azt, hogy neki problémája van.
Nekem ilyenkor mindig az jut eszembe, ha nagyon messziről, de fizikailag, mondjuk a Holdról nézném ezt a problémát, akkor ez valóban az lenne-e, hogy most el van-e sózva, vagy nem. Szóval, hogy és akkor rájövök, hogy nem.
Igen, de nem nézheted egyfolytában az életedet így.
De attól még szóval tehetem, csak nem kell belőle akkora ügyet.
Nem kell, mondjuk, és a tisztelet itt jön be,
igen.
Hogy ő tisztel engem, mint vendéget, hogy nekem lehet véleményem, én meg tisztelem őt, és feltételezem, hogy a legjobb tudása szerint csinált valamit, de itt most azért...
És akkor röhöghetünk is egyet a végén, vagy valami.
Hát meg a másik egyébként még egy mondat, és akkor tényleg mehetünk egy új témára, hogy például a felszolgálóknak elmondani olyan dolgot, ami az étellel, konkrétan az étellel kapcsolatos, nem mindig ildomos, mert nem ő készítette. Tehát amikor engem például komolyabb éttermekben megkérdeznek a felszolgálók, hogy mi a vélemény az ételről, mert látta, hogy meghagyta mondjuk a felét, akkor azt mondom, hogy ha a séfet valójában érdekli, nagyon szívesen elmondom neki. Uh-huh. És az a baj, hogy pláne Magyarországon, hogyha elmondotok valamit a felszolgálónak, az torzul.
Persze.
Mert a felszolgáló hozzáfűzi az ő kommentjét. És például azt elmondom, ez is mondjuk, amikor...
Megkóstoltuk, és nem romlott.
Igen, vagy a másik az, hogy elmondtam azt, hogy az öt húsból az egyik keményebb volt, akkor bemegy tudod a felszolgáló. Na, a gyökér azt mondta, hogy...
Az összes rossz volt.
És abban a pillanat, igen, rossz volt a pörköltőd, azt mondta az a gyökér.
Mondjuk ez az is benne van, hogy ők milyen viszonyban vannak éppen egymással.
Pontosan. Uh-huh. Pontosan. Szóval ez a legfontosabb az, hogy azokat az információkat, ami valakinek releváns, azt mondjuk el annak, akinek ez valóban.
És neked ilyen volt valaha? Hogy kijött a séf és megkérdezett?
Persze. A legviccesebb, hogy voltunk egy 3 Michelin csillagos spanyol étteremben tavaly, és tényleg, amit te is mondod, hogy néha már én a Holdról nézem a problémákat, de mondjuk amikor tudod, az van, hogy mondjuk egy ebédért fizetsz 800 eurót, vagy 750 eurót, akkor azért még a Holdról is látszik az a probléma, és akkor
csak
az Orbán volt,
Viktor tudhatja.
És kezded el, hogy volt egy olyan szituáció, hogy kihozta a felszolgáló hölgy a desszertet egy 17. fogásként, és a 17 fogás mellé én azért ittam is, és hogy bevallom, hogy nem voltam már szerintem szomjas, és kihozza a hölgy, és elmondja, hogy itt van a nagyon izgalmas desszert, ami így ropog, úgy ropog, amúgy ropog. És akkor így pont én mindig hozzá szoktam nyúlni, hogy kellően melege, ropog-e. Tehát figyelj, egy 3 Michelin csillagos...
Sose főznék a Bernát Józsinak, soha.
Tök egyszerű nekem főzni egyébként. Csak hogyha tudod, hogyha egy ilyen helyre mész, azért megnézed, hogy ejtenek-e hibát, vagy minden profi, minden annyit ér-e, mint amennyit elkérnek érte. És akkor tudod, kihozta a hölgy a szuper ropogós desszertet, és hallod azt, hogy próbálom mutatni. Hogy ennyire kis puha, lágy, valami kis hangot hallottál, és elnevettem magam. És kérdezi, hogy milyen mókás. És mondom, hogy mondom, hogy mennyire jó ropogós kemény, és mondom, hallgassa csak, ez lenne ropogós, na, ez az asztal, és ez meg a desszert, és akkor még egyszer megmutattam. És akkor mondja a hölgy, hogy akkor jó, majd szól a séfnek, és majd mindjárt, és majd akkor vele megbeszélhetem. És mondom, nem muszáj, mondom, nyugodtan engedj el, csak hogy ezt az információt muszáj voltam önnel megosztani, hogy a többi asztalnál ne legyen ez a problémája. És elment a hölgy, és soha többet nem találtuk se a hölgy se jött vissza az asztalunkhoz, meg a sév se jött ki természetesen. Viszont tényleg elnézést kértek, és akkor utána megkérdezték, hogy van-e még kedvünk utána kiülni a kertbe, és akkor ott arra az italozásra, meg a kávéra a vendégei vagyunk a helynek. És hogy mindent meg lehet oldani. Emiatt. És ugye nekem ezek is tetszenek.
Azért, mert számít nekik. Egyszerűen, és jobban megéri neki, hogy te egy jó élménnyel gyere el.
Na, ez is tök jó.
Mint most az,
még egy mondat, Dóri, ez tök fontos, hogy meg számítson. Hogy visszagyere. Számítson. Ez tök fontos, hogy számítson. Igen. És hogy nagyon sokszor több barátom is megjegyzi azt, hogy amikor étteremben megy, akkor úgy érzi magát, mintha még ő tenne szíves, a felszolgálat tenne szívességet, hogy kiszolgálja a vendéget. Tehát, hogy két dolog, akkor jegyezzük meg mindenki, a papírszervezet mindenki elővette, hogy tiszteljük a másikat, ne emeljük fel a hangunkat, ezeket tényleg írjuk le, és számítson a másiknak a... Nem, most jót nevetünk rajta, de tényleg írjuk le, mert ezt én is most le fogom magamnak írni, hogy számítson a másik véleménye. Ez nagyon fontos.
Igen, de ne csével írjátok, jó?
Jó.
Kettővel.
Viszont arról mindenképp mesélned kell, hogy ugye ez most már egy, ez a kirajzolódott, ez a séf karaktered, meg a vendég karaktered is, azt hiszem ebben a eddigi egy órában, amióta itt vagy nálunk, hogy az milyen, de hogy ez biztos, hogy nagyon sokat formálódhatott Lyonban, Londonban, azokban a több csillagos éttermekben, ahol te, hát gondolom a sárgarépa pucolástól kezdhetted. Hát,
vagy a mosogatástól.
Vagy szemesen, ugye, ahol indult.
Balaton szemesen.
A kis tücsökben, szóval, hogy olyan helyeken, ahol tudnak főzni, és erre azért nagyon kíváncsiak voltunk a Dórival, hogy egyetem például, hogy lehet bekerülni Lyonba, ami ugye, hát szerintem túlzás nélkül hát, mondhatjuk, hogy a világ egyik gasztronómiai fővárosa, vagy a talán az első helyen áll, vagy
furcsa,
ez mellett, hogy elmúlt, oké, erre is reagálhat.
Tradíciók.
De minden esetre az biztos, hogy ha valaki valamit tanulni akar ebben a szakmában, akkor hosszú éveken keresztül Lyonba vezetett az útja. Neked hogyan? Tehát hogy lehet oda bekerülni úgy, hogy neked nem is volt ilyen semmi végzettséged?
Volt. Akkor még nem is volt meg végzettségem. Hátországot. Tehát hogyha mondhatjuk azt, hogy a Harmad Csabának egyébként, aki az Arénák Kéterének volt a vezetője, hogy ő az én hátországom, mert neki köszönhetően kezdtem el észrevenni azt, hogy melyek azok az éttermek, amiket követni kell.
Na de várjál, még előrébb menjünk, mert a tévében, a televízióban dolgoztál, teljesen más, igen, egy kis rövid ideig együtt dolgoztunk. Nem, ezt akarom mondani, hogy igazából rólad ott derült ki, amit az műsor elején mondtunk, hogy hát te tudsz főzni, te neked jó, neked valószínűleg valamivel jobb képességeid vannak ebben az ügyben, mint másnak.
Hogy megélhetnék ebből, így igaz.
Ezt valaki ezt mondta ott neked?
Hát a kollégák közül, mert sokszor volt az, hogy főztem, egy főre az ember nem főz, inkább 2-3-ra, ami megmarad, az beviszi, nem menjen pocsékba, és tudod, megosztottam a kollégákkal. És amit az elején is beszélgettünk, az, hogy édesanyám úgy főzött, hogy bárhova vittem az ország különböző pontján, mindenki megegyezte, hogy nem úgy készítik, de nagyon finom. És ugye ezt is én is többször megkaptam, hogy nem így ismeri, de hogy ez nagyon jó. És hogy ezek a fontosak szerintem, hogy amikor vannak ilyen jelek, akkor az ember nyugodtan próbálja ki magát. És nem biztos, hogy utána, hogyha valaki jól főz, vagy otthon jól főz 4 főre, 3 főre, abból jó séf, vagy jó szakács lesz. Nem. Ez majd később kiderül, hogy mennyire bírja a strapát. Nekem szerencsére a csillagok úgy álltak, hogy én bírtam a strapát, bírtam a kiképzést, bírtam.
De rögtön a tévéből ugrottál egy étterembe?
Nem egy étterembe, akkor 20, mennyi voltam akkor? Akkor voltam 23, várjál.
Mindegy,
23.
De tulajdonképpen
ahhoz... Akkor voltam 23, akkor döntöttem el, hogy akkor én szakács leszek, és nem találtam gyakorlati helyet, mert 23 évesen túl koros voltam, és ki kellett fizetniük nekem egy rendes bért, és senki nem akart felvenni Magyarországon, hogy egy olyan tanulója legyen, akivel az elején még csak inkább a gondja van, akkor miért fizetnék ki neki a teljes bért, és nem vettek föl sehova. És ilyen szempontból volt nagyon nagy szerencsém, hogy találkoztam az Arena Cateringben Csabával, a Harmad Csabával, mert ő felvett, és akkor megkaptam a teljes bért, úgyhogy gyakorlaton voltam, és 2 évig végeztem a szakácssulit, amit utólag azt mondom, hogy jó pofa a kaland volt, de hogy azt a 2 évet lehetett volna máshol is eltölteni.
Sajnos nem volt az elméletnek túl sok köze gyakorlathoz.
Hát semminek semmihez.
Tehát ez egy még mindig, vagy nem tudom, én egy gyors talpalot végeztem annak idején egy éves okáért, de hát, hogy mindig ezt szoktam mesélni, az olívaolaj nem került szóba. Jó, de ennek is 15-20
mondjuk,
éve.
Mondjuk, ami nekem nagyon fájdalom, hogy a vaj se.
Aha.
Szóval többször volt a margarin egyébként.
Igen.
Bár én ezt vallom, és a könyveimben is látszódik azt, hogy én sokszor használok vaníliás cukrot is, meg margarint is ahhoz, amihez az kell. Tehát, hogy ezek is nagyon fontosak.
Szóval nem korszerű a szakácsoktatás.
Az oktatásban az lenne a leginkább izgalmas számomra, és én nekem ez vágyam, meg tervem az, hogy egyszer majd legyen Magyarországon egy olyan szakácsképzés, ahol az adoptált oktatás zajlik, hogy tudjuk azt, hogy jelenleg mit használunk. Tehát mik azok a dolgok, amikkel foglalkozni kell, mik azok a technikák, amiket fejleszteni kell, tovább kell vinni, mert nagyon sok olyan technikát tanulnak még mindig a szakács vagy a cukrászképzésen Magyarországon, de máshol is, tehát külföldön is, a diákok, ami már nem releváns. Tehát nagyon fontos az, hogy nem használjuk már azt. Érdemes megtanulni, hogy miből lett mi, de akkor esetleg említés szintjén mondjuk ezt el, és dolgozzunk
vagy
azzal.
Vagy gasztrotörténelem órán lehet vele foglalkozni.
Nevetünk rajta, de ez tök jó lenne. Tehát, hogy honnan jött, és mi miből fejlődött ki. Tehát, hogy ezek is nagyon fontosak lennének, és ami számomra a legizgalmasabb lenne, hogy próbáljuk meg megmutatni azt, hogy egy pörköltet hányféleképpen lehet elkészíteni. Mert nem egyféle verziója van a pörkölt készítésnek. Erre tök jó példája mondjuk a karcagi birkapörkölt kontra a kunhegyesi birkapörkölt. Kunhegyesen pirítják a hagymát a pörkölt alaphoz, a karcagiak pedig csak simán nyersen belerakják a hagymát, és úgyis, és megkóstolod a végeredményt, nincs különbség. Nincs akkora különbség, hogy meg tud mondani, hogy melyik, hogyan alakult, hogyan készült.
Na de vele annyira elkalandozunk.
Azt hiszem, hogy az lesz a vége, hogy
az egyik jobb, mint a másik.
Nem a jobb, hanem hogy ez egy, tehát hogy az adja a karakter.
De furcsa, hogy nem.
De akkor meg nem mindegy.
Nem.
Akkor azt se baj, ha néha odaikettem a hagymát.
Egyáltalán nem baj, mert azért pörkölt, ugye?
Például,
hogy egy
például mondjuk bográcsnál, hogyha oda kap az alja, és nem az kaparjuk föl, ne kapjon oda, tehát hogyha meg tudjuk ezt állni, hogy ne kapjon oda, akkor ügyesek vagyunk, viszont hogyha a végén, vagy a közepe felé oda kap az alja, akkor ne kaparjuk föl, és nem fog érződni a pörkölten, bográcsban, edényben fog.
De egy kis borral, vagy bármivel ezzel föl lehet oldani. Miért ne?
Nem.
Kedves
akkor az már nagyon oda van kapva.
Kedves hallgatóink, a évtizedes tavukon döntögetünk itt.
Nem, tök jó dolgokról beszélgetünk. Nagyon jó dolgokról beszélgetünk.
Igen,
és
nem akarok elmenni Lyontól.
Nem, tehát visszajövünk Lyonba. Tehát visszajövünk Lyonba, hogy akkor...
Egyenesen oda tartunk a pörköltön keresztül.
Hogyan kell... És egyébként ez is tök izgalmas, hogy én egy olyan konyhán dolgoztam, ahol volt egy amerikai szakács, egy olasz,
mert
egy
most mi a helyi időstér, és most mi...
Most Lyon.
Lyon. Visszamentünk Lyonba.
Jó, de az volt a kérdés, hogy kerültél oda?
Hogy kerültem oda? Úgy kerültem oda, hogy annó én a főnökömnek köszönhetően, a Csabának köszönhetően, mert elmentünk egyébként kóstolni abba az étterembe.
Ja.
És hát merem azt mondani, hogy talán az volt az első olyan étterem, ahol elsírtam magam az asztalnál.
Szóval szerint könnyekkel?
Könnyekkel. És az volt a vicces az egész sztoriba.
De mit?
Elmesélem.
Hát olyat nem evett még soha az előtt.
Nagyon furcsa az, hogy van ez a Ratatouille nevezetű animációs film, amit nagyon sokan emlegetnek, hogy az ételkritikus visszautazott a gyerekkorába. Én nem a gyerekkoromba utaztam vissza annak a tányérnak köszönhetően, annak az ételnek köszönhetően, hanem rádöbbentem arra, hogy úristen, mi a gasztronómia, vagy mi a...
Fine dining?
Nem is a fine dining. Bár mondjuk ez is tök vicces, hogy a fine dining az ott fine dining. Magyarországon azt hiszik, és ez tényleg ez egy ilyen elterjedt dolog, ez a nagy tányéron a kis semmi, ez a fine dining, nem. Tehát szögezzük le, tehát tényleg tabukat döntünk le, meg kapukat nyitunk most újra. A fine diningnak az a lényege, hogy kifinomult ízeket produkál az ember a tányárán, és olyan kifejező ízeket, amire 10 év, 50 év távlatából is simán emlékszel. És nekem ott az asztalnál, nekem az volt az izgalmas, hogy kihozott a séf egy olyan zsüt, egy olyan mártást, aminek annyi íze volt, és nézd meg, ráz a hideg, tehát olyan komplexitása volt annak a mártásnak, hogy azt mondtam, hogy én csak ezt a szószt megtanulom tőle, már ezért megérte ide eljönni. És a fickó...
És kicsit megsóztad a könnyeiddel még.
Nem, hát nem kellett sózni, hál' Istennek, azt gyorsan elmaszatoltam. És képzeld el, hogy a fickó, amikor kijöttek az ételek, őt érdekelte az, hogy a vendégnek milyen a reakciója az első két falat után, és volt egy ilyen, mint egy hajóablak, egy ilyen kör alakú ablak, ahol az első két falatot ő végigkövette minden asztalnál, hogy ki hogyan kezdi az ételét. Uh-huh. És látta a fickó, hogy elbögtem magam. És amikor egyszer... harmadik vagy negyedik alkalommal voltunk az ő éttermében, akkor megjegyeztem azt, hogy én nagyon szívesen jönnék ide dolgozni. És ezt úgy eltette valahova hátra az agyába, és egy fél év múlva felhívott, hogy na most van üresedés, hogy érdekel-e.
De mi, ah, jó, és akkor ott hagytad a telefonszámodat, vagy mi?
Aha. És oda kerültem. És ami még számomra tényleg sokkoló, hogy hozzá is úgy kerültem be, hogy nála is megkaptam a minimálbért, pedig a stázs intézmény rendszere, ami azt jelenti, hogy az ember elmegy hónapokig, vagy akár évekig ingyen dolgozni egy helyre.
Neked kell finanszírozni.
Pontosan. A szállást, az életemet, mindent nekem kell finanszírozni. És én ott fizetést kaptam, normál fizetést kaptam.
Na és ott mit tanultál meg?
Leginkább az, hogy nem tudok semmit. Az első egy-két hét az letaglózott, hogy amit én azt hittem, hogy én jó főzök, ügyes vagyok, jó szakács vagyok, az kiderült, hogy köze nincs hozzá.
És nem az volt, hogy itt nem effektív technikai kérdésekről beszéltünk, hanem a teljes hozzáállás különbségről?
Ez is fontos. Például, hogy azt beszéltük azt, hogy akkor Lyonba menjen az ember, vagy a szakács, aki meg akar tanulni főzni. az a munkatempó, meg az a munkabírás, ami kint van a franciáknál, az az elején sokan azt hiszük, hogy az lekövethetetlen, vagy kivitelezhetetlen. Nem. Megszokás kérdése. És én is szép fokozatosan felvettem egy olyan munkatempót, amire Magyarországon ma azt mondják, hogy elképzelhetetlen, hogy valaki itt dolgozzon, és a kollégáimmal, ahogy mi együtt dolgozunk, többször megkapjuk azt a bókot, hogy csak azt jó nézni, ahogy dolgozunk. Akár a tempó, vagy akár a tisztaság. És hogy ezek is tanulandóak, mert hogyha valaki elmegy tényleg itthon Magyarországon egy konyhára, akkor többször azt tapasztalom, hogy nem elég tiszta, nem elég rendezett. És az, hogy valaki profin dolgozzon, gyorsan, elegánsan, az elengedhetetlen része az, hogy precízen és tisztán dolgozzon. És én leginkább azt tanultam meg kint Lyonban, hogy hogyan kell tisztán, rendszeretően dolgozni.
És igaz az, hogy a konyha az olyan, mint a katonaság? Egy ilyen szintű étteremnél?
Hierarchiára gondolom.
Nem csak a hierarchiára, a kiképzésre is. A kiképző táborra. Nekem a legkeményebb kiképző tábor jutott. Én nem tudtam azt, hogy a Löbek, aki addig, én azt merem mondani, hogy a barátom volt, mert hogy jártunk hozzá, és bratisztunk a séffel. A legvadabb álmaimban nem gondoltam volna azt, hogy ő egy ekkora P. Tehát, hogy tényleg, ő egy gyökér.
Tényleg.
Aha.
De hát tehát ahogy a konyhán, viselkedett munka,
velem,
munka.
Aha, tehát hogy ahogy ő viselkedett velem, és nem csak velem.
Sárgarépát?
Hát csak a sárgarépát, edényeket, éleskéseket. Persze. Tehát ő az a fajta volt, aki nyakadnál fogva kidobott a konyháról.
De várjad, de ez még a MeToo előtt volt? Most a MeToo, én úgy értem, érted, hogy nemtől függetlenül.
Nálam
most...
ez a MeToo, ez azért nem működik, és akkor nem vagyok, és nem vagyok Stockholmos se, de hogy szerintem a fontos az, hogy mostanában nagyon sokszor minden trauma oldalról közelítünk meg. Ha azt veszük, igen, nekem ez egy nagyon kemény trauma volt, hogy tetlegesség volt.
Most azt nem mondta, hogy ez kellett, hogy hozzád vágja a sévkést.
Lehet, hogy kellett, nem tudom. Tehát, hogy az a baj, hogy lehet, hogy ha nem csinálja ezt velem, akkor nem olyan gyorsan tanulom meg. Lehet, kipróbáltam volna szívesen.
Az őrült probléma lett volna.
Szívesen visszamennék abba az időszakomba, és megnézném azt, hogy egy normális viselkedéssel hogyan élje el azt a
célt. De igazából ez a kérdésem.
Nem fogjuk megtudni, de visszamennék.
De ma már kötelezőek ők másképp? Tehát a Löbek ma... Löbek?
Löbek, Nikola Löbek.
Nikola Löbek másképp viselkedik,
szerintem börtönbe zárnák most.
Tehát akkor kénytelen volt ő is alkalmazkodni ez az, hogy megváltozott.
Tehát ő most Kínában él, és ugyanezt csinálja. Tehát,
ja, ott még nincs.
De ott akkor oda ment, ahol ezt még lehet csinálni.
Tök furcsa, hogy pár évvel ezelőtt nekem felmerült az a fejemben, hogy én visszamennék hozzá dolgozni. És kimentem Shanghaiba, bementem az étterembe.
Akkor annyira
és...
mégse traumatizálódtál.
De ott döbbentem rá, hogy igen, képzeld el.
Itt jön a Stockholm szindróma.
Igen, és itt ideig Stockholmosnak mondható vagyok, de utána, ahogy bementem a konyhára, mert nem tudta, hogy én oda megyek. Tehát én úgy foglaltam asztalt más néven, hogy ne tudja, hogy én megyek. És megkértem a felszolgálókat, hogy ne mondják meg a séfnek, hogy én bejöttem ide. És elbújtam az egyik paraván mögé, és onnan néztem, hogy a séf dolgozik. És ugyanaz az agresszió, ugyanaz a stílus, ahogy beszélt ott a kollégákkal, és olyan gyomorgörcsöm lett, és olyan szinten kétségbe estem, hogy mit keresek én.
Megvetted a budapesti repjegyet gyorsan.
Nem, és képzeld, hogy én ott döbbentem rá, hogy én ezzel az emberrel a mai fejemmel nem dolgoznék, és nem is akarok dolgozni, viszont nagyon hálás vagyok neki, hogy amit ő nekem átadott tudást, mai napig abból élek. Tehát ahogy ő főz, a lezsersége, mert ez is mennyire furcsa, hogy amellett, hogy egy vadállat, olyan lezserül főz, hogy ahogy nézed, ahogy főz, azt mondod, hogy hát így én is tudok.
Könnyed.
Aha. Tehát könnyedén főz, profin, tisztán, rendezetten, gyorsan. Hát volt olyan, amikor a Cannes Filmfesztiválra kellett mennünk főzni, ketten mentünk, és napi szinten ebéden 50-60 embert tetettünk meg három fogással. Ne viccelj már, két ember, 50 főt, hogy? Pláne egy tanulóval. A csávó olyan tempót diktált, hogy egyszerűen nem lehetett követni.
Van ilyen Magyarországon ilyen kaliber?
Nincs, sajnos nincs. És már azt mondom, hogy én sem vagyok ekkora kaliber még, vagy nem is tudom,
de
hogy
leszek.
Akarok-e. Nem biztos.
Most adunk neked egy olyan 10 percet, jó, és megnézzük, hogy utána leszel ekkora kaliber.
Bernát József séffel folytatjuk a beszélgetést itt a kettes számrendszerben.